A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Köszöntöm hallgatóinkat, Agyagási Levente vagyok. A megújuló energiát, fenntartható fejlődést szorgalmazó projekteket az Európai Unió kutatási, fejlesztési, innovációs politikát meghatározó alapja, a Horizon 2020 program finanszírozza. Romániából, Macedóniából, Szlovákiából, Szlovéniából és Horvátországból választottak ki egy-két települést, amelyeket energetikailag független mintafaluvá alakítanak. A legnagyobb érdeklődés Romániából volt, 5 megyéből összesen 18 falu adta le pályázatát. Ezek közül választották ki szigorú pontozási rendszer alapján a Kovászna megyei Esztelneket és Gelencét. A Biovil program háromszéki résztvevői úgy tesznek eleget a fenntarthatóság követelményeinek, hogy nem csak egy szeletét biztosítják a zöld energia használatnak, hanem igyekeznek egész rendszert kiépíteni, például helyi vállalkozók biomassza kazánt is előállítanak, de ez a technológia a hulladékgazdálkodásban is fontos szerepet tölt be. A fahulladék jelen pillanatban egy olyan nyersanyag, amely rendelkezésre áll Székelyföldön, és amelyből biomassza állítható elő. Mai műsorunkban riportot hallgathatnak meg, amelyben a Biovil program a biomassa és az ezzel működő fűtésrendszerek előnyeit és működését ismertetik olyan személyek, akik aktív résztvevői és haszonélvezői a rendszereknek. Elsőként a Zöld Energia Egyesület elnökét, Vajda Lajost halljuk.
Kell követni, hogy mi történik Európában, és mit lehet megvalósítani a kelet-európai országokban. És a Horizont 2020-as pályázatok, valamint az intereges pályázatok erről szólnak, hogy tulajdonképpen nyugati modelleket, hogy lehet alkalmazni itt a mi térségünkben is. És ebben a projektben is ugye német partnerek voltak, osztrák partnerek voltak, és a volt jugoszláv utódállamaiból 4 partner, valamint Romániából a Green Energy Cluster. Én azt mondom, hogy sokat segített nekünk is, ugye, hogy milyen formában tevődik fel az energia téma, megújuló energia témája. Hát tulajdonképpen Brüsszel is azt erőlteti, hogy nagy rendszereket alakítsunk ki, napkollektorokat, a napenergiát használjuk, a földenergiát, a geotermikus energiát használjuk, a szélenergiát használjuk, viszont én azt gondolom, hogy mi térségünkben a biomassa, tehát a fahulladékból biomassa előállítása és ebből energiát előállítani, szerintem a térségünknek ez a legmegfelelőbb. Elsősorban a vidéki településeknek jelenthet hosszú távon egy megoldást. A biomassa, tehát itt erdeink vannak, legelőtisztításból származó fahulladék, vagy beteg-patagmederből származó fahulladék, de akár a háztáji tisztítás. Mozzanata volt a pályázatnak az, hogy egy vidéken, egy faluksi közösség, a polgárok hogy értik meg, hogy élik meg ezt, mennyire tudják elfogadni, mennyire tudnak bekapcsolódni. Úgyhogy a pályázatnak egy ilyen tudatosítási része is volt, ami nagyon fontos. Nem elég az, hogy beruházásokat végzünk el, fűtésrendszereket alakítunk ki, és utána pedig egy gondot jelent, mert esetleg a helyi közösség, a vezetők nem értik, hogy ez miért van. Tehát csak a beruházásért nem érdemes megcsinálni ezt a beruházást, tehát itt rá kell hangolódjon egy közösség. Éppen ezért visszafelé csatolást is ugye el akartuk úgy végezni, például a németek meg az osztrákok fele, hogy tulajdonképpen amit ők kialakítottak 20-25 év alatt, azt nem szabad elvárni egy kelet-európai szervezettől vagy közösségektől, hogy egy-két év alatt ugyanazt el tudják végezni. Elsősorban azért is, mert mindenki csak úgy látja, hogy ha van elég pénz, akkor a beruházásokat el tudjuk végezni. Itt pedig ebben az esetben, hogyha környezetünkben összegyűjtjük a fahulladékot, ami egyébként káros a környezetre, akkor erdőket mentünk, társadalmi problémát oldunk meg, és persze egy energiakomfortot is minden egyes településen. És erre próbáljuk felhívni elsősorban a figyelmet, hogy igen, erre képesek tudunk lenni, és ezt a munkát a következő pályázatokból is fogjuk végezni.
Cseh József Gelence polgármestere, Gelence az egyik mintafalu a BioVil projekt keretében.
Én örülök, hogy részesei vagyunk ennek a programnak. Gondolom, hogy a javunkra is válik, tehát élvezői leszünk ennek a programnak. Egy pár kiutazás volt Ausztria meg Németországban. Szenzációs dolgokat, műszaki megoldásokat láttunk ezzel kapcsolatosan, és úgy érezzük, úgy látjuk, hogy mi is képesek vagyunk elkezdeni egyelőre, mert a kezdés a legnehezebb mindenben, és próbálkozunk, én azt mondtam, inkább kevesebbet teszünk. Tehát azt, hogy az emberek lássák, hogy miről is van szó, valaki el kell kezdje. Én mámfűtés szempontjából, ha mint a falu, mint önkormányzat tudjuk bemutatni, hogy miről is szól ez a megújuló energia program, miről is szól, miért is neveznek minket, vagy legalábbis benne vagyunk ebben a mintafalu megnevezésben, tehát ezt ki kell érdemelni. Voltak, akik már elkezdték, előbbre gondolkodtak, tehát már működőképes egy sütőipari cég, aki alkalmazza ezt az energiaforrást, én azt mondom, hogy olcsó energiaforrás. Van egy magánlakás is, egy magán család, aki már ezzel fűt, és mi is megpróbálkozunk. Én nagyon bízom benne, hogy egy olyan 2-3 hónapon belül mi is be tudjuk mutatni, hogy miről is beszéltünk eddig, miért van az a tábla, tehát kint a mintafalu tábla. A másik, ami késztett minket ennek a programnak a véghezviteléhez, itt látjuk, körülöttünk erdő van. Tényleg Gelence önkormányzatának az adminisztrációs területének 2/3 erdő. Normális, ez maga után mondja, hogy mivel is foglalkoznak a gelencejek. Legtöbb része fakitermeléssel. Fakitermelés. Kezdetben Biza a rendszerváltás után evel a hulladékkal elég sok gond volt ennek a tárolására. De most megoldódott, ugye rájöttek, kicsidenként rájöttünk, hogy micsodi lehetőség, micsodi energia, hőenergia egyelőre, mert ugye fűtésre használjuk. A LIDER program keretén belül mi vásároltunk egy traktort, egy remorkát és egy faöllőt. Gondolkodunk az összes középületeinknek a fűtésére. Lehet majd a későbbiekben gondolkodni nagyba is. Látunk olyan településeket, amelyik teljesen függetlenítette energia szempontjából saját magát.
Tulajdonképpen ezek a nyugati modellek idehaza valamest alkalmazhatók?
Most már rég január végén szerveztünk osztrák szakemberekkel, egy német szakemberekkel, akik ide jöttek, és bemutattuk a két mintafalut, Gelencét és Eszterneket. Pont ezt akartuk, hogy igen, vannak megoldások, itt is ki tudunk alakítani hasonló rendszereket, a technológiai okos megoldásokat használunk, ott, ahol a hatásuk eléri a 90%-ot. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy nagyon, nagyon jó rendszert elképzelést alakítottunk ki. Tehát ahhoz képest meg lehet háromszorosítani az energiaelőállítást.
És arról is beszélt, hogy fontos része a BioVil projektnek, és általában az Európai Uniós közösségi projekteknek a tájékoztatása, a bizonyos mentalitásváltás. Gondolja, hogy megtörtént ez az áttörés?
Tulajdonképpen az influencerek, tehát akik egy közösség mentalitását be tudják folyosolni, ugye az iskolaigazgató, a plébános, a lelkész, az önkormányzati vezetők, tehát elsősorban velük kellett tárgyalni. Nekik mutatni, amelyek itt léteztek, viszont ezt nehezebben tudják elfogadni. De hogyha látnak egy német modellt, vagy egy osztrák modellt, akkor könnyebben lehetett már tárgyalni. A következő lépés már egyszerű volt. Utána lakossági tájékoztatót végeztünk. Majdnem minden hónapban info day, tehát ilyen tájékoztató napot szerveztünk, ahol beszéltünk a lehetőségekről. Beszéltünk egyelül annyi, hogy meg kell szervezni a közösség önmagát, hogy ezt minden évben saját magának a fűtőanyagot tudja előállítani. Tehát most is dolgoznak a fával, előkészítik egyik évben a következő évre a tűzifát. Most itt fahulladéket gyűjtünk össze, meg kell határozni a telephelyet, ahol összegyűjtik a fahulladékot, utána lehőrölik, kell tárolni a biomasszát megfelelő helyen, egy fedél a fűtő az úgynevezett biomassa. És ezzel párhuzamosan kell kialakítani a fűtésrendszereket az iskolába, a polgármesteri hivatalba, a tornaterembe, vagy más közintézményekbe. És ezzel párhuzamosan a vállalkozók kedvet kapnak, és a gerenc esetében a vállalkozó volt az, aki például egy pékségnagy, aki alkalmazza ezt a rendszert. És ez köszönhető a BioVille pályázatoknak. És utána pedig az újabb vállalkozó jelentkezett, hogyha ott működik, és megjelennek a lakóházaknál is. És utána lehet esetleg egy központosított rendszerbe gondolkodni. Egyelőre minden épület mellé, vagy épületcsoport mellé lehet ilyen fűtésrendszert kiépíteni. És ezt a rendszert a hulladék, azt elmelődik minden egyes évben.
Cseh Csaba gelencei vállalkozó pékséget működtet. Miért látta jónak, hogy csatlakozom a BioVille projektet?
Elsősorban természetesen gazdasági szempontból profitorientált cég vagyunk, és láttam a lehetőséget abba. Egyéb tüzelőanyaghoz képest lényegesen kevesebb üzemanyagként használt nyersanyagból tudunk fütteni, és tudunk kegyelet csinálni.
Szám szerint tudja, hogy mennyivel csökkent ez a fajta kiadás?
Szám szerint, tehát az idáigi tüzelőanyaggal, ami tömörfa volt, ahhoz képest egy 30-40%-os, és a folyékony üzemanyagot használnánk, ott egy 80-90%-os profitot számadoltam ki.
Gyakorlatilag a sütőkemencéket is ezzel meleg?
Igen, a sütőkemencéket. És hát egyúttal automatizáltuk is, tehát sütő és hőfok beállítása bizony-bizony egy-két embert ki tudtunk küszöbölni, és kiküszöböltük azt, az emberi tévedési lehetőséget.
Honnan?
Azt mi állítjuk elé, hogy fát vásárolunk, és egy céggel felőröltessük, és fűrészport használunk, amit a szomszédos fűrésztelepekről vásárolunk fel.
A beruházások nem éppen akkorák, mint például a napenergia esetében, vagy akár a szélenergia esetében is. Tehát egy nagy divat ez Romániában is, hogy hát ilyen rendszereket építsünk ki, mezőgazdasági területeken, de felteszem a kérdést, hogy mi történik majd 20 év múlva ezekkel a telepekkel. Ebben az esetben már vannak olyan fűtésrendszerek, amelyek több mint 10 éve működnek, hiba nélkül. És ezt próbáljuk alkalmazni, és erre akarjuk felhívni a figyelmet minél több településen. Tehát most jelenleg 175 ilyen kis rendszerről beszélünk, és több mint 20 megawatt energiáról, hőenergiáról. És elsősorban hőenergiáról beszélünk, nem lehetetlen a villamos energiát is ezzel a rendszerrel előállítani, viszont akkor nyáron is kell a rendszert működtetni. A mi esetünkben, a térségünkben a tél 7 hónapot kell fűteni. Most ezt mind figyelembe kell venni. Hasonló rendszerek működnek Ausztriában is, és ha ott működnek, és ezt a rendszert kialakították, én azt mondom, hogy mi képesek vagyunk. Képesek kell, hogy legyünk, hogy minden egyes településen, ahol van nyitottság erre, kialakítsuk ezeket a rendszereket. Ez összhangba áll azzal az elképzeléssel, hogy egy megawatt, tulajdonképpen egy megawatt hőenergiával a középületekben a fűtés igényt ki lehet elégíteni.
Vagoly Miklós Levente, a Provut Cluster elnöke. Láthatjuk, hogy sok ipari hulladék is keletkezik a különböző fűrészüzemekben. Ezeket hogyan tudják hasznosítani biomasszaként?
Az ipari fahulladék az egy nagyon minőségű biomasszaforrás lehet, hisz ezeknek a szárazsági foka már ugye a feldolgozás szempontjából elő van készítve végtermékhez. Tehát ezeknek a nedvessége körülbelül 10-12%, és ideális az ilyen hasznosításra. Természetesen a nagyobb méretű fahulladékot azt még mindig darabolják, és úgy hasznosítsák kályhákba, viszont a szegydeszkát azt már meg tudjuk automata tüzelési rendszerekben.
Igen, ugye hát a legtöbb fenyő hulladék keletkezik. A fenyő biomasszának jó a fűtőérték?
Igen, tehát egy nagyon téves koncepció. Fenyőfajták közül vannak olyanok, aminek jobb a fűtértéke, mint a bükkfának, csak viszont tudni kell, hogy nem térfogatra hasonlítjuk a fűtértéket, hanem súlyra. És a fenyőnek ugye a fajsúlya kisebb, 500 kiló körül van, míg például a bükkfája az eléri a gyertyán esetében még a 850 kilót is. A fenyőnek jó fűtértéke van.
Tehát tulajdonképpen azok, akkor ezeket a úgynevezett széldeszkákat érdemes bedarálni, és biomaszát
persze
csinálni belőle?
Érdemes bedarálni azért, mert az aprított fának a tüzelése sokkal hatékonyabb. Abból a szempontból levegőt tudunk hozzáadni. A rendes kazánokban vannak ezek a régi parackájhák, vagy akár ha veszük a modern elgázosító kájhákat is, ott ugye a tűzteret, mikor kinyitod, akkor meg kell rakni. Van, ami belefér majdnem egy bétérfa is mennyiségben, és akkor ahhoz próbálom, tehát az égést úgy próbálom szabályozni, hogy levegőt kontrollálok, mennyit adok hozzá. Az aprítékos kastérben is kontrollálom hozzá a levegőt is, tehát tökéletes égést tudok biztosítani.
Van még Székelyföldön fűrészüzem, ami biztosítsa a nyersanyagot?
Persze, tehát működnek, főleg a hegyi falvakban ugye vannak még ilyen kis üzemű gáterok. Egy picit befolyásolta ugye a svájófernek az idetelepése, de ez csak a fenyő rönk esetében érvényes, de azért még mindig megtalálhatók ezek a falusi gáterok. Valamikor a 90-es évek elején, amikor beindult ez a nagy boom, ugye a hogyesívjákkal, a szabad ipari vállalkozással, akkor az nagy gondot okozott, hogy mit csináltak a gáteroknál a fűrészkorpával. Erdők szélét, patakok medrét ütötték meg. Most már rájutott, nem csak az, hogy megszabaduljak tőle, hanem értékbe is lehet helyezni.
Tobinko Zoltán környezetvédelmi szakértő. Miért fontos ez környezetvédelmi szempontból és a fenntarthatóság szempontjából, hogy megújuló energiákat, zöld energiákat és konkrétan a biomasszát hasznosítsuk?
A fenntarthatósági fejlődésnek három alap pillérje van. Nem térek ki a kettőre, csak a harmadikra, ami az ökológia. Az a fantasztikus mennyiségű vegetális hulladék terheli úgy a községeket, úgy a városokat, közlekedési utakat, és ennek a feldolgozása pénzt spórol meg. Környezetvédelmi szempontból ezek az anyagok nagyon nehezen bomlanak le. Miért? Azért, mert nagy a cellulóz tartalmuk, évente nagy mennyiség fejlődik, és hogyha mi ezt a BioVil programban használjuk fel, ez egy nagyon értékes energiaforrás. Hogyha mi gazdaságosan tudjuk kezelni a környezetünket, most ebben a világban, amikor még habzsoljuk ezeket a fosszilis energiaforrásokat, akkor feltevődik a kérdés a következő generációknak, tudjuk-e biztosítani ezt a jólétet, avagy nem. A válasz az, hogy ha mi ezeket a regenerálható energiaforrásokat fel tudjuk használni okosan, gazdaságosan, nagy esélyt tudunk biztosítani az elkövetkező generációknak, hogy legalább olyan szinten tudjanak élni, mint mi. El kell képzeljük azt, hogy a falusi gazda learatja a búzáját. Kevés a föld, fél hektár, vagy egy hektár. Neki már nem éri meg, hogy azt a szalmát összegyűjtse, préselje és továbbadja. Mit csinál vele? Meggyújtsa. Ez hozzájárul a levegő szennyeződéshez. Hozzájárul, hogyha ezt a gazdát mi ki tudjuk segíteni azzal, hogy egy szubvencionált, valami úton, módon segített alapból összegyűjtjük a szalváját, beőröljük, az már átalakul bioenergiát, bio azt a fantasztikus mennyiségű hulladékot, ami patakok partján terem. Probléma az az, hogy minden kezdet nagyon-nagyon nehéz. Ameddig az embereket meg tudjuk győzni, ameddig az emberek rá tudnak jönni arra, hogy ez egy jövedelmi forrás is lehet, ugyanakkor a hasznukra is válhat, hosszú idő telik el.
A BioVil program keretében nem csak önkormányzatokat, hanem egyházakat is sikerült arra késztetni, hogy használják a biomasszát fűtésre. Hogyan gondolják, érdemes az egyházaknak ezt használni?
Igen, tehát tudni kell az, hogy a nagyobb tévedés az volt, amikor ugye a rendszerváltás után beindultak ezek az egyéni kazánok szerelése a tömbházakba, és lassan az emberek rájöttek, hogy nem olcsóbb ez az energiaállítás, mint hogyha hőközpontból kapták volna. Csak azok a régi elavult hőközpontok, amik ugye a rendszerváltás előtt üzemeltek, azok nem voltak hatékonyak, és nem lehetett mérni sem a hőenergiát, amit bevisz az ember a lakás. Az embernek szereti a piacon is, hogyha a mérleget felé fordítsák, hogy hány kiló pityókát veszel, azt ő nagyon szeretettel veszi. Most már vannak rá mérési lehetőségek, ugye a BioVil program keretében voltunk tapasztalatcserén Ausztriában, Norvégiában, és láttuk, hogy nagyon egyszerűen, pontosan lehet mérni a hőenergiát. Tehát pont mind a mobiltelefon, most ahhoz hasonlítom, egyszerű kártyával értékbe felteszed egy vagy pénzösszeget a kártyára, és amíg lefogy, addig működik a fűtésed. Ha lefogyott, akkor egy-két nap múlva automatikusan áll a fűtésed. Tehát megvan oldva a rendszer. És hogyha koncentráltan állítjuk elé a hőt, akkor ugye ez olcsóbb. Ezért gondolunk falvakban, főleg az önkormányzatok alátartozó intézményeknek a fűtésére. Itt vannak iskolák, óvodák, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, stb. Vagy pedig ugyanúgy az egyházaknál is, ahol ugye van az egyház fennhatóságot, van a papilak, kántorilak, harangozói lakás, közösségi terem, templom maga, ezeknek a fűtése egy helyen, egy kazánnal sokkal hatékonyabban megoldható. Plusz még azt nem is beszélve, hogy az egyházak nagy részének visszakapott saját erdői vannak, tehát az erdei hulladéknak az értékesítése nagyon egyszerűen megoldható ezzel. Vagy pedig, hogyha netalán nincsen erdője, de van mezőgazdasági területe, akkor biztatjuk őket, hogy lehet termeszteni az energia felhasználáshoz elengedhetetlen energia fűznek a gondolata.
És hát a legelőket is ki lehet takarítani, ugye?
Persze, a legelő takarítás egy másik folyamat, ugye, mert most ezeket a legelő támogatásokat az ÁPIA felügyeli, és hogyha a legelőd elerdősödött, akkor már nem is meg is vágják a támogatást, nagyon sokan próbálják takarítani az erdőköt, de elég macerás munka, hogy a vékony bokrok vannak, vékony ágak vannak, azokat lehordani, darabolni, kályhába tenni nem nagyon lehet, akkor próbálják helybe elégetni, azt már most már a környezetvédelem arra is ráállt, hogy ezeket nem lehet elégetni, mert ugye szennyezi a környezetét, tehát megoldásként ajánljuk ezt, akár csak a patak megvédett tisztításából származó, ugye gajakat, ágakat, kisebb méretű fákat.
Dr. Barta Sándor kutatómérnök, az energiafűz az egyik alapanyaga, és hát jó biomassa készül belőle.
Gyors növekedésű biomassa növény, az energiafűz. A megyében több mint 100 hektár területen termesztik ezt a növényt. Statisztikai adatok szerint 15-20 tonna szárazanyag biomassa nyerhető. Előállítása a növénynek egy klasszikus mezőgazdasági technológiával megvalósítható. Egy hektárra körülbelül ilyen dugvány 15.000-14.000 darab szükséges, kézi meg gépültetéssel történik a szültetvénynek a létrehozása, és ezt az első éven visszavágják azért, hogy a növény bokrosodjon, és utána két évente aratják. Itt látják, egy 3 éves plantáción vagyunk. Nem csak energetikai felhasználásra ajánlott, hanem idézném a Nobel-díjas kémikusunkat, Oláh Györgyöt, hogy mielőtt a biomasszát elégetnék, azelőtt nézd meg, hogy mit tudsz kivonni belőle. Most az én munkám az Egyesület keretében, mint vegyész, arra összpontosult, hogy elemezzük, hogy milyen kemikáliákat tudunk ebből a növényből kivonni.
Szilágyi Csaba vagyok, a Lokod Ifjúsági Alapítvány és a Volt Alapítványnak az igazgatója.
Évek óta használják már a biomasszás fűtést több házban, több településen. Hogyan látják, érdemes belevágni?
Igen, érdemes belevágni, tehát mindenképpen a költségeink mondhatnám fejére csökkentek, mióta biomasszával fűtünk, csak a gondok Bukarestbe kezdődnek, mint mindennel, tehát törvénykezés szinten kellene valamit lépni, és sajnos ez még nem történt meg. Sőt, el kell mondjam, amikor belevágtunk ebbe a biomassza történetbe, akkor teljesen másképp néztek a törvények, azóta változtatták, és sajnos nem jó fele. Tehát gyakorlatilag az erdőbe ott hagyott, vagy tarvágásnál ott hagyott hulladékhoz jogilag nem szabad hozzáférnie senkinek sem Romániában. És kár, mert az energia odavész gyakorlatilag.
Tehát el tudom mondani azt, hogy például a bikafalvi részlegünkön köbméterbe annyi biomasszából fűttünk, mint amennyi köbméter fát elhasználtunk. Most egy jelent évente 60-70 köbméter fát csak egy telepen, amit úgymond megsporoltunk, és sokkal hatásosabb, vagy magasabb hatásfokkal dolgozik a biomassza kazán, mint a fás kazán, messze menően.
Mekkora befektetést igényel egy ilyen rendszernek a kiépítése?
Mindenképpen a hőigénynek a függvényében indul a tervezés. Az egész rendszernek fele elektronika és fele maga a kazán. Most az elektronika, az ha 50 kW-os kazán csinálunk, vagy 1 MW-ost is, ugyanaz. És el kell mondjam, egy ilyen közepes méretű 300 kW-os kazánnál fele, az elektronika fele a kazán, az már egy olyan 30 ezer euró körüli tétel, de egy 300 kW-os kazánnal egy falun egy utcát lehet fűteni.
Biomasszát hogyan állítják elő?
Biomassza többféle létezik. Tehát attól függ, hogy mire használjuk, tehát biomassza, a gáz is biomassza. Tehát a növényi hulladékot, hogyha nyers formájába tároljuk, akkor úgymond begyúl, megerjed, abból gáz lesz. Most ebből a gázból lehet előállítani hőenergiát, vagy akár villamos energiát. Mi nem ezzel a részével foglalkozunk, mi a száraz részével foglalkozunk. Ami azt jelenti, hogy a növényi hulladék meg van szárítva egyszer, vagy már úgy daráljuk be, hogy megszárad, például gyümölcsösökbe a levágott ágakat tavaszi frissítéskor összegyűjtsük, és másikébe daráljuk be, amikor már teljesen száraz állapotban van, vagy akár kukoricakórét, vagy szalmát, vagy bármit. Tehát növényi hulladék a biomassa, egy őrlemény, egy száraz őrlemény. Ezzel működnek a mi kazányaink. 4 évvel ezelőtt nagyon jó volt, mert kimentünk egy tarvágásnál az erdőre, és örült mindenki, az erdészettől megkezdve mindenki engedélye. Bemehettünk, és az ott hagyott hulladékot bedaráltuk. Olyan helyszín volt, hogy 1000 köbméter daráltunk be. Végtermékről beszélek, tehát 1000 köbméter biomassza lett egy helyszínen. Most ezek sajnos mind oda vesznek. Jelen pillanatban Lokodban vagyunk, egy kis falu, szinte kihalt település, úgy lehet mondani, 10-12 lakója van. Őshonos lakója az alapítványunknak, itt elég sok gyümölcsöse van, vagy patakmenti medrek. Ezeket kipucoljuk tavasszal, és ebből tudunk gyártani 300-400 köbméter biomasszát, ami elegendő jó pár ház fűtésére, vagy jó pár intézmény fűtésére, és el kell mondjam, hogy az elmúlt években több száz köbméteres méretekről beszélhetek, amennyi fát megsporoltunk, és ott hagytunk az erdőn. Tehát én tudom, hogy évente 150-200 méter fát használtam el eddig, azt mind megsporoltam azáltal, hogy most ágakkal, ami úgyis oda veszne, ott rothadna a földeken el, azokból csinálom az energiát.
Tehát gyakorlatilag több hektár erdőt lehet ezzel megvédeni.
Rengeteget. Én elmondom azt, hogy Norvégiába, tehát Norvégia tudva levő a gáz és a kőolaj atya Európába, de szinte a földön is. És tilos másfajta fűtés használni, mint biomasszát. Csak biomasszával, csak a hulladék anyaggal fűtenek. Nem gázzal, nem villamos energiával, hanem biomasszával. Tehát mi norvég mintára vettük át ezt az egészet, és norvég támogatással sikerült megcsináljuk az első kazánunkat. Utána még kettőt csináltunk német támogatással. És azt jó tudni mindenkinek, hogy mivel, hogy megújuló zöld energiáról beszélünk, ezért nagy a pályázási lehetőség itt Romániában is, ilyen jellegű kazánokra. És akkor már a költség teljesen másképp tevődik fel, hogy drága vagy nem drága. Hogyha pályázatban meg tudom csinálni, akkor úgymond ingyen van. Még akkor is, ha kell egy kis önrész melléje, de azáltal, hogy lesz egy modern fűtésrendszerem, környezetvédelmi szempontból óriási hatása tud lenni az egész régióra, mivel hogy megmentsük az erdeinket.
Mekkora felületet fűtenek itt a két faluban?
A 300 kW-os kazánunkra fűtünk most jelen pillanatban 1200 négyzetmétert. Van egy kisebb 100 kW-os kazánunk, amelye 4 épületet fűtünk, de közötte van ez is, ahol most tartózkodunk, ez elég nagy, ez van kb. 500 négyzetméteres. Bikafalván pedig ott 700-800 négyzetméter. Tehát gyakorlatilag egy 2500 négyzetméterről beszélhetünk a három kazánnal, amit fűtünk. És ez évente kb. 250-300 köbméter biomasszát jelent.
Barta Sándor egyéni kazánokat gyárt, amely a biomasszát használja.
Próbáltuk azt a tüzelőanyagot automatizálni, ami magába úgyis ég. Tehát fatüzelés nagyon elterjedt a vidékünkén, ebből az ötlet. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy szállítható legyen a fa, ezért meg kell apítani bizonyos szemcsenagyságra. Tehát azt mondjuk, hogy legalább egy 3 centis szitán férjen át az a faapríték, és annál kisebb ipari hulladék, akár úgymond vidékünkén fűrészkorban nevezett gátérkorpa, ami egészen fél milliméteres nagyságrendtől a csigával elszállítható, és beadagolható egy tűztérbe, azt jelenti, hogy egy automata tűzről tudunk beszélni. Ennek tulajdonképpen a megszervezés, a tűznek a menedzselése, ezt jelenti az automata. Tehát megfelelő adagolás, levegőmennyiség, tűzpiszkálás, amit rostélymozgatással oldunk meg, hamukiordás, tehát ilyen szintű automatizálási fokra fejlesztettük a kazánjainkat, amelyek akár telefonon figyelhetők, interneten is, egy grafikon, egy történelem, minden paramétert tudunk követni, beállítani, üzemzavar esetén kapunk egy figyelmeztetést, tehát azt mondhatjuk, hogy akár gázkazán kényelmi fokán működik, és az itteni nyersanyagokkal, amit akár hulladékból és olyan ágakból is elő lehet teremteni, ami egyébként már se nem használható.
Sőt, tulajdonképpen azt is elmondhatjuk, hogy már nem látni a fűrészporhegyeket Székelyföldön, a patakok medrében, vagy egyszerűen a mezőn, hanem ma már értéklet.
Hát igen, értéklet, és sajnos az, hogy sőt, a fűrészpor itt az elterjedt nálunk, de igazából ezt már más technológiai folyamatok veszik igénybe, pelletálás vagy briketálás, tehát igazából nálunk nyugatabbra is azért beszélünk inkább a falpüttékről, amidáig nálunk nem volt honos, de mivel ezek a hegyek elfogytak egyéb technológiákra, akkor kénytelenek voltunk mi is meglépni azt, hogy ezeket a nem használható ipari hulladékokat, amelyek még nem olyan szemcsanagyságok, lehet briketálni, pelletálni, tehát apríték formájába tüzelünk el, végülis először a történet. Most már egy kis cég vagyunk, saját fejlesztés, tehát egy igazi kazán családot alakítottunk ki, amelyik családi háztól, tehát a 20 kilowattól egészen az 1 megawatt teljesítményig alakítottuk ki, ezzel tudunk megbírkozni mint súly, tehát ezért nem akarunk már fennebb menni. Tehát azt jelenti tulajdonképpen, hogy a háztájtól a kisebb középületekig, akár üzemi felhasználásig az 1 megawattól meg tudunk oldani. Ha nem elég az 1 megawatt, akkor teszünk 2-t, az már 2. Tehát akkor azt jelenti, hogy lehet bővíteni akármilyen kapacitásot.
És érdekes az, hogy hogy is mondjam, hát személyre szabják, vagy szükséglete.
Igen. Tehát vannak kint is gyártók, ahol van egy megfelelő képlet, lerajzolás, azt jelenti, hogy azt akarnánk megvenni, akkor mi kell, akár az épületünkkel, a helyszínünkkel, menjünk a kazán után. Itt az egész úgy van megoldva, tulajdonképpen, hogy akár egy személyre szabott, jobbas, balos, fentről, lentről kivitelezésbe, mi megyünk a felhasználó után, és így próbáljuk megteremteni. Tehát az automatizálás azt jelenti, hogy a tartályból, vagy egy raktárból, ahova be van tárolva ez a megfelelő üzemanyag, onnan az elvétel, egészen a hamu kihordás, csőpuszolás, füstszűrésig, minden automatizálva van. Akár a legnagyobb kazánnak is a rendeléstől általában 8-10 hetet mondunk. Ez nem csak azért, hogy ennyi lenne a munkafolyamat, hanem a beszerzés, mivel egyedi, tehát minden attól a pillanattól írható, raktárra nem termelünk, tehát minden attól a pillanattól írható, a beszerzéstől, a kivitelezésig, beszerelésig, tehát 8-10 hétben a legnagyobbat is meg tudjuk csinálni.
Miben nyilvánul meg az együttműködés a Zöld Energia Egyesülettel? Együttműködünk minden téren, elég gyakran találkozgatunk, és megbeszélünk minden lehetséges további lépést ezen a téren, mivel hogy ők ebbe szakemberek, mi pedig gyakorlatilag kis modelleket próbálunk kiépíteni, ami nekünk nagyon jól jön, de nekik se jó reklám. Mert most el kell mondjam, hogy nagyon sokan jönnek megnézni a Lokodi rendszert, fűtésrendszert akár, vagy a biomassa gyártó részlegünket. Pont ezért, mert promováljuk azt, amit a Green Energy elkezdett. Tehát nagyon jó a kapcsolatunk.
Sebestyén Tiha mérkutató, tudományos munkatárs, milyen fantáziát látnak ma a fiatalok hasonló programokban, mint a BioVil?
A fiataloknak mindenképp kell mutatni egy víziót. Már az egyetemi pacsorok közül. És hogyha adunk nekük egy lehetőséget, az, hogy az adott régióban, ahonnan származik, egy adott község területén ki tudunk jelölni egy bizonyos fejlesztési témát, amiből később majd egy államvizsga vagy egy mesteri disszertáció lesz, és aktívan be tudjuk vonni a helyi közösségi életbe, akkor úgy magáénak érzi ezt a témát. És akkor a következő lépés az, hogy egy adott nemzetközi projektbe bevonjuk, és a megvalósítás felé visszük ezt a fejlesztési folyamatot. A fiatalok sokkal nyitottabbak, egy környezetbarát, egy alternatív, egy megújuló energia forrásokat hasznosító projekt fele, miközben úgymond az érettebb generációk már sokkal nehezebben mozdulnak erre, de a fiatalokban megvan ez a flexibilitás, az alternatív utak keresése, és ezért számos sikerre tudtunk ilyen projekteket vinni, ahol el tudtuk vinni a helyi döntéshozókhoz, a helyi tanácsnak bemutatni ezeket a projekteket, és eltelik egy-két év, és azoknak látszik majd a gyümölcse is megvalósítások. A fiatal generáció egész Európában azt látom, hogy mindenféle alternatív lehetőséget keres. Rengeteg az innováció a fiatalokban, a digitális megoldások, az új energiaforrások fele. Innen mi is képviseltük Romániát, Kovászna megyéből összesen 3 fiatal vett részt a Baden-Württembergi tartományban szervezett startupper találkozón, és bemutattuk azt, hogy igen, Romániából is vannak innovatív megoldások, olyan dolgok, amik nem csak esetleg Székelyföldön vagy Romániában, hanem egész Európa szinten alkalmazható egy másik környezetbe ültetve.
Ezek a projektek, ezek a jó példák lehetnek alapjai egy Romániában elfogadott jogszabálynak, tehát van olyan reményük, hogy majd ezeknek a tapasztalatoknak a függvényében is az eredményeképpen majd nem tudom, törvényerőre emelkedik eredménye ezeknek a projekteknek, és akkor hát úgymond kötelezővé válik, hisz ezt tudjuk, hogy nagyon más út nincs előttünk, mint hogy ezeket az energiákat használjuk, és fenntartható rendszereket, fenntarthatóan gazdálkodjunk ezekkel az energiákkal.
Mi több ez vállalásunk, hogy a döntéshozók fele javaslatokkal jövünk. Tehát a pályázatban is egy elvárás volt, és ez az ügy, ez nem csak Románia ügye, hanem a helyzet hasonló Kelet-Európa más államaiba is. Tulajdonképpen ezek a nemzetközi projektek, akár Horizont 2020-ról beszélünk, akár interreges projektekről beszélünk, a biomassa, mint környezet védelmi probléma is, ugye, vagy erdőgazdálkodási probléma, vagy akár társadalmi probléma szintre is lehet vinni. Igen, a döntéshozók felé kell jöjjünk javaslattal, sőt, kelet-európai országok között egyeztetésre kell, hogy sor kerüljön, mert itt akár segély, ilyen szubvenciókra lehet gondolni, nem? Tehát ugye egymagában a fahulladékot összegyűjteni, leőrölni és abból energiát előállítani nem biztos, hogy kivedelmező. De hogyha veszük a környezeti, meg a társadalmi problémákat, ha mindegy egy kalap alá veszük, akkor a rendszer fog működni. Viszont erre különböző támogatási rendszereket kell kitalálni. Tehát tulajdonképpen most is a legelőtisztítás után, vagy nem, a legelők rendbetartásra kapnak szubvenciót a tulajdonosok. Most egy részét arra lehetne fordítani, hogy biomasszát állítsanak elő. Tehát azt lehet adni a fahulladékot valahova, most jelenleg meggyújtják ott, hogyha megszárad. Lehetett látni a lókodi modellt, ahol ezt így megszervezték. Most minden egyes településen, hogyha lokodon meg tudták szervezni, akkor minden egyes településen ezt meg lehet szervezni. De, hogyha veszük a patakmedrek tisztítását, ahol árvízveszélyekről beszélünk, mindenütt láttuk, hogy mi történik majdnem minden évben. Most, hogyha rendbe tartjuk a patakmedreket, akkor ott is rengeteg fahulladékról tudunk beszélni. De hogyha a parkokat, a köztereket rendbe tartjuk, akkor ez is hozzatartozik egy közösség életéhez, tehát jobban érzik magukat a polgárok. Sepsen-György esetében megfizetjük.
De Gertének megfizetjük, a lakosság hozzájárul, és alkalmazottak vannak. Tehát itt vagy megfizetjük, hogy rendbe tartják, vagy pedig részt veszünk, és egy közösségi közmunkával össze lehet gyűjteni. Tehát a környezetünket rendbe tudjuk tartani. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy konkrétan hozzájárulok ahhoz, hogy hát a biomasszát elé tudom állítani helyi forrásból, helyi hozzájárulásból.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Elhangzott riportunkban utolsó megszólalóként a Zöld Energia Egyesület elnökét, Vajda Lajost hallgattuk. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban összeállítást sugároztunk a BioVill elnevezésű programról, valamint a biomasszával működő fűtésrendszerek működéséről. Talán érdemes elgondolkodni hasonló rendszerek kiépítésén, kiváltképpen olyan településeken, ahol hasonló energiaforrások rendelkezésre állnak. Agyagási Levente vagyok, köszönöm figyelmüket, legyen szép napjuk, viszont hallásra holnap.